Üdv mindenkinek, ez a sajátos Pogácsa gazdasági társadalmi értelmező magazin. Németországgal foglalkozunk, mert az előző adásban elkezdtük kivesézni azt, hogy a német gazdaságnak a problémái hova vezethetők vissza, és azok számára, akik ezt nem hallották, összetudjuk foglalni röviden, de érdemes a Pogi podcastot megkeresni, és visszahallgatni az egész adást, mert azért részletesen kitértünk mindenre. De szó volt arról ugye, hogy az orosz-ukrán háború okozta energia és gazdasági sok, szó volt arról, hogy az energivende, tehát a zöld átállásnak a problémái, és arról is szó volt, hogy a Kína szerepének megváltozása az hogy hatott a német gazdaságra. Nagyjából ezekről beszélgettünk, de hát nyilván sok-sok részletet csak akkor hallottok, amikor az egész adást meghallgatjátok. Ott tartottunk körülbelül, hogy a lakosság, a népesség Németországban dinamikus emelkedésnek indult, többek között a ukrán bevándorlók, de korábban a török, lengyel, kelet-európai bevándorlóknak köszönhetően, és azt mondta Pogácsa Zoltán, hogy ez inkább a gazdasági problémák megoldásának az egyik záloga, ahhoz fog vezetni, hiszen ezek értéket teremtenek és dolgoznak ezek az emberek, ezt támasztják alá azok a munkanélküliségi adatok, amik sokkal jobbak lettek a legutóbbiak a vártnál, kevesebb a munkanélküli Németországban egész egyszerűen, közben pedig ennek ellenére, vagy nem ennek ellenére, hanem emellett még azért várat magára az a fajta fogyasztási fellendülés, ami egy jelentős löketet adna az államháztartásnak is, és a német GDP-nek is, úgyhogy, illetve hát ugye ipari problémák jelentkeznek, és hát pont itt tartunk ebben az adásban, az autóipar, mint olyan a legnagyobb és legerősebb német ipari szektor, hát az, hogy is mondjam, jó pár éve már hibát hibára halmoz, egyesek szerint egészen egyszerűen lábon lőtte magát.
Igen, tehát ugye azon, amit mondasz, hogy nem a foglalkoztatással van baj Németországban, hanem a bérekkel. Ugye az elmúlt években a legnagyobb reálbércsökkenés volt Németországban a II. Világháború óta, és egyébként is Nyugat-Európához képest a német bérek azok alacsonyabbak. És hát van egy olyan szegmense a német társadalomnak, ami kifejezetten keveset keres, tehát vannak kifejezetten szegény németek is, bármennyire furcsán hangzik, tehát Németország már messze nem az az egyenlő társadalom, amit gyerekkoromban jártunk oda, nekem vannak német rokonaim, és akkor mindig azt láttam, hogy hát ez egy iszonyú egyenlő társadalom. Hát ez azóta nagyon nincs így, tehát vannak már nagyon-nagyon gazdag németek, és nagyon-nagyon szegény németek is, és hát ezek a nagyon, és ezek nem csak a kelet-németek, és ezek a nagyon szegény németek, ezek radikalizálódtak politikailag. És hát ugye még most jön a java ennek a sztorinak, mert ugye az autóipar az Németország egyik húzó ágazata, ha nem a legfontosabb gyakorlatilag, tehát ne felejtsük el, hogy magát az autót is Németországban találták ki, és hát ugye hosszú-hosszú idő óta, amikor a német gazdaságra gondolunk, akkor nagyon sok mindenkinek, hát a különböző gépek mellett az autók jutnak eszébe az embernek. Mindenki ismeri a világszerte a Mercedes-t, a BMW-t és az összes többi Volkswagen-t, ne soroljuk. És hát ez az iparág van most bajban, mert hogy ugye az elmúlt adásban beszéltünk róla, hogy hát klímaátmenet van, tehát hogy az Európai Unió nagyon helyesen magának kitűzött ilyen klímacélokat, amik egyébként szintén kevesek még ahhoz, hogy megállítsuk a klímaváltozást, tehát hogy ne kergessük magunkat illúzióba, még azok a célok is, amiket az Unió kitűzött magának, még azokkal sem lehet megállítani a klímaváltozást, de még mindig ambiciózusabb célok, mint egyébként azok, amelyeket a többi nagy blokk kitűzött magának, mondjuk az Egyesült Államok, ami egy nagyon fontos kibocsátó, és ugye ennek az is a része, hogy szépen lassan ki kellene vezetni a benzines autókat, és a helyükbe elektromos autókat kellene behozni. Na most ez ugye azzal járna, hogy a német autóiparnak át kellene váltania elektromos autókra. Most egy ilyen 5-10 évvel ezelőtt elég sokat foglalkoztam ezzel, olvasgattam, tanulmányt írtunk erről, és olvasgattam a német autóiparnak a különböző ilyen távlati stratégiai terveit, hogy ők hogyan képzelik el a zöld átmenetet, meg az elektromos autókra való átállást, és hát ezekben az volt, hogy hát egy ilyen szép, lassú, fokozatos sztori, és majd úgy 2030-ra, 35-re ez meg fog történni. És hát az történt, hogy ehelyett, és ugye itt vagyunk 2024-ben, és a tavalyi évnek az volt a sztoria, hogy a Tesla mellett a BYD nevű kínai cég vált gyakorlatilag a meghatározóvá az elektromos autókban, tehát utolérte a Teslát a BYD, és hát egy csomó más kínai gyártó is ott van a nyomukban, tehát az elektromos autók piacán a kínaiak dominálnak ma már, majd a Substackben adatokat is mutogatunk ezzel kapcsolatban, ha valakit érdekel, nézze meg a Pogácsa Substacket, mellékeljük ennek az adásnak az epizód jegyzeteibe. Az látszik, hogy a kínaiak egyszerűen sokkal gyorsabban vették ezt az átállást. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a kínai állam nagyon radikálisan támogatta a kínai elektromos autógyártást, tehát magán Kínán belül is nagyon gyorsan elterjedt, volt egy hatalmas felvevőpiac, és most már exportra termelnek, ugye megjelentek ezek a cégek az európai piacon, sőt, ugye azzal, hogy Magyarországon gyárat létesít a BYD Szegeden, azzal gyakorlatilag Európai Unión belüli gyártóvá is válik, tehát hogyha ugye, és hogy van egy nagy vita, hogy hogyan, hogy kell-e ezzel ellen védekezni, és hogyha igen, akkor hogyan. Tehát gyakorlatilag elaludtak a német autógyártók, nincsenek versenyképes modelljeik, és itt sajnos elő kell vennem Elon Muskot, mert azt gondolom, hogy itt egy óriási felelőssége van Elon Musknak, akinek ugye az volt a paradigmája, tehát hogy mire lett volna szükség a zöld átálláshoz, kicsi elektromos autókra. Elektromos buszokra és kicsi elektromos autókra. És ehhez képest ugye Elon Musk kitalálta, hogy hát fölülről, a piac legtetejéről kell bevezetni az elektromos autókat. Úgy értem, hogy a leggazdagabb embereknek nagy, hatalmas Teslákat kell eladni, mert hogy ezek az emberek olyan fizetőképes kereslettel rendelkeznek, hogy egy ilyen virtue signaling, egy ilyen érdemjelzés alapon a gazdagok meg fogják venni a Teslákat, mert ezzel az utcán lehet azt mutogatni, hogy bezzeg én mennyire figyelek a klímaváltozásra, ami valójában egy önbecsapás, tehát hogy a Tesla az egy teljes zsákutca klímaváltozás szempontjából. Erről egy külön Pogi Podcast adás is lesz majd, de már részben beszéltünk Gerencsér András klímakutatóval, légkörkutatóval erről a sztoriról, de hát a méretei, az akkumulátorának a mérete, szóval most tényleg hagyd ne menjek bele, de ez egy teljes zsákutca a Tesla, de azt kiváltotta, hogy minden más szereplő is a felső szegmensben próbál versenyezni elektromos autóban, és hát a hétköznapi emberek nem tudnak megvenni egy elektromos autót, mert túl drága. De Magyarországon is ez a helyzet, hogy az elmúlt években olyan drágák voltak az elektromos autók, hogy nem váltja le a hétköznapi emberek életében a benzines autókat, mert nem tudják megengedni maguknak. Nem erre lett volna szükség, hanem arra lett volna szükség, hogy alulról a legkisebb autók esetében kellett volna ezt bevezetni. Egy-két ilyen modell volt a német gazdaságban, de érdekes módon ezeket a modelleket is kivezették igazából, és most nincsen olyan modellje a német autóiparnak, ami innen alulról a kis autók szegmenséből versenyezne, és ugye még egy apró történet, itt, hogy ugye a kínaiak...
Bocs, hogy közbevágok, mert az egyik ilyen modell a Volkswagené volt, és ami nagyban el tudott volna terjedni, de a Volkswagen pont akkor rohant bele az irtózatos pofonba, amit a szén-dioxid kibocsátási botrány jelentett neki, a dízel botrány, és kénytelen volt egy csomó vágást eszközölni többek között, illetve versenyképességi szempontból egyszerűen nem tudták jól hatékonyan előállítani ezeket az autókat, de drágább előállítani, mint amennyiért el tudják adni, és ezt a problémát, ezt a paradoxon nem tudják feloldani. Tehát ez megjelenik az autóiparban sok helyen. A hozzáadott érték, a munkaerő költsége és a nyersanyagnak a költsége, az mind olyan magas, hogy a végén nem jön ki a matek.
És pont itt lenne a szerepe az államnak, hogy támogassa ezt meg. Tehát ugye Kínában azért tudják ezt csinálni, mert az állam ezt masszívan megtámogatja. Az Európai Uniónak mi erre a kirajzolódó válasza, akkor majd jó ráverünk egy hatalmas védővámot a kínai elektromos autókra, és akkor majd, és akkor mi lesz ebből? Az lesz ebből, hogy európai gyártóknak nincs e-autója, a kínaiakat mesterségesen megdrágítjuk, tehát gyakorlatilag lelassítjuk az átmenetet az elektromos autók felé. Mi lenne az alternatíva? Én azt mondom, hogy azt kellene csinálni, hogyha a kínai állam támogatja a kínai autógyártókat, akkor az Európai Unió meg az európai államok támogassák meg az európai autógyártást, tehát nem védővám, hanem azt kellene mondani, hogy akkor, ugye, és akkor beszéltünk az elmúlt adásban arról, hogy ezt Németországban pont kivezették, tehát eddig volt támogatás az elektromos autókra, meg az elektromos töltőhálózatok kialakítására, de a Schuldbremse, az adósság fék miatt ezeket ki kellett vezetni, tehát iszonyatosan rossz irányba megyünk el, mert ahelyett, hogy gyorsítanánk az elektromos autó átmenetet, gyakorlatilag lassítjuk azzal, hogy a kínai versenytársakat próbáljuk kizárni, miközben az európai gyártóknak meg nincsen kis autó modellje, amit a hétköznapi ember meg tudna vásárolni.
Jó, folytassuk innen. Németország második rész, ezt halljátok most. Az első részben alapvetően megágyaztunk annak a témának, amiről most van szó, német ipar és a német autógyártás helyzete. Ez a sajátos pogácsa.